Örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, mondjátok Istennek, milyen félelmetesek tetteid, az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük fennálló énekként a 66. Zsoltárunk első és második versét. 66. Zsoltárunk így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Folytassuk éneklésünket, a 351. dicséret már begyakorolt összes versének eléneklésével. 351. dicséretünket énekeljük, emlékezzünk ez napon Urunknak haláláról. A mi további segítségünk is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mai lekciót, a mai ígét, a Márk evangéliuma 6. fejezetéből, a 30-tól a 44. versekig terjedőleg az 5000 ember megvendégélése történetét.
Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem, csak ti magatok, egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban, de sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: lakatlan helyez, és az idő már későre jár, bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik: ti adjatok enni nekik. Mire ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus azonban megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral. És azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak férfiak.
Az Úr áldja meg az igé hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket és szívünket, és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, megint hozzád jöttünk, abból a rengeteg aggodalommal, ami körülvesz bennünket, és uralma alatt tart bennünket. Nehezen tudunk erről másokkal beszélni, csak veled igazán, hozzád hozzuk ezeket éppen ezért, hiszen te úgyis ismert bennünket. Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy nem vagyunk rá méltóak, te fiad érdeméért ránk tekintesz, és hozzánk fordulsz. Az ő áldozatára nézel, és minket ajándékozol meg. Látod éhségeinket, látod hiányainkat, és megelégíted őket. Megvalljuk, hogy életünkben is számos alkalommal láthattuk ennek a tanújeleit, ahogyan te hozzánk fordulsz, és csodákat művelsz a mi életünkben. De hányszor nem ismertük fel azokat, hányszor fordultunk el, amikor te felénk fordítottad kegyelmedet. Éppen ezért szeretnénk most másképpen elmenni, mint ahogyan idejöttünk. Szeretnénk előtted megállni, tőled kapni, ami az életünkhöz fontos. Tőled részesedni igében, tanításban, és majd az úrvacsorában a kegyeleim jeleiben egyaránt. Urunk, kérünk, hogy te légy itt a középen, és te áld meg ezt az órát is. Amen. Foglaljuk el helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek. Hát nagyon kéne húzózkodnunk, azt hiszem, hogy körbeérjünk, hogy akkor ez maradjunk így. Ez már a szakító szilárdságunkat veszélyezteti, de hát, hogyha ilyen ügyesek vagytok, ez csodálatos. Áldás békesség! Újabb fejlemény van Safranek ügyben. Tudjátok ki Safranek? Már meséltem rólatok. Olyan, mint a Rudi macska, csak a miénk. Hát, emlékeztek, hogy mi volt legutoljára Safranekkel?
Amikor elvitték az állatorvoshoz, akkor
hát ez csodálatos, hogyha lelkészek így örülhetnének, hogy két héttel később is visszamondják az ikehirdetésüket a hívők, hát az lenne az igazi. Hát így volt, Safraneknek akkor ugye bicegése volt, de aztán gyorsan meggyógyult, hogy meglátta az orvos. És azóta most jól van. De van egy újabb Safranek hát dolog, vagy fejlemény, ez pedig az, hogy hát igen, lesoványodott az elmúlt időszakban. Szép karcsú macska lett. Azt hiszem, hogy ezt ő nem így akarja, mert mint tudjuk, a macskák két dolgot szeretnek csinálni. Enni és aludni. Tudjátok, mennyit alszik egy nap egy macska? Hát ez hihetetlen. Szóval nem tudod. Macska szakértő. Hát egyszerűen csodálatos. Na, szóval szép karcsú macska lett, és ezt nem egészen értettük, mert hát persze ő is egy nagy haspók. És akkor kint szokott enni az ajtó előtt, és akkor egyszer oda mentünk az ajtóhoz, kinéztünk a kis ablakon, és azt láttuk, hogy négy macska falatozik ugyanabból a tálból. Feltételeztük, hogy Safranek ezt nem teljesen önként engedi meg, bár az is lehet, hogy ekkora nagy lelke van, és ekkora nagy szíve, hogy mindenkit odahív. De valószínűleg nem ez történt, hanem valószínűleg nagy pofonokat kapott előtte, és hát kénytelen volt megosztani. Hát ez a megosztás azonban azt jelentette, hogy elvették az ő kajáját, ennek következtében lett ilyen szép áramvonalas. Hát igen. A mai ige, hogyha hallgattátok, az 5000 ember megvendégeléséről szól, és ezzel kapcsolatban most két tanulság. Az egyik, hogy Jézus ugye úgy rendezi ott a dolgokat, hogy az 5000 ember, mindenki, aki ott volt, és aki nagyon éhséget érzett, az bizony úgy ment el, hogy megelégítetett. Nem volt éhes már tovább. De nem azért, mert egymást elővették el, hanem azért, mert Jézus megosztotta, ami neki volt. Hát pont fordítva történt. Ő megosztotta. Nem elvettek, hanem megosztottak ott egymással. És kiderült, hogy ennek következtében nekik is több maradt. És ez egy ilyen nagyon szép krisztusi logika. Minél többet adunk, annál többünk marad. A szeretet egy olyan dolog, hogy minél többet adunk, annál több marad nekünk. Így szeret bennünket is a mi Urunk, hogy annyit ad, amennyiből mi még sokkal többet tovább is tudunk adni. Ezzel a szeretettel szeret bennünket. De a másik tanulság az pedig ebben a mai nappal van összefüggésben. Milyen nap is van ma?
Vasárnap.
Teljesen igaz. Anyák napja. Hogy az Isten úgy szeretett bennünket, hogy még anyát is adott nekünk, édesanyát, és aki gondoskodik rólunk, és ugyanezt a szeretetet osztja tovább. És úgy szeret bennünket, hogy mi felnövekedjünk, ne karcsú kis áramvonalasak legyünk, hanem hát, hogy kiteljesedjék az életünk. Úgyhogy ez a 5000 ember megvendégelése annak is a története legyen a mai napon, az anyák napján, édesanyák napján, hogy így szeret bennünket az Isten, hogy családot is ad nekünk, édesanyát is ad nekünk, hogy a mi életünk szebb és teljesebb legyen. Hát ezekkel a gondolatokkal menjetek. A gyermektanításra áldás békesség. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 246. dicséretünk első és második versszakait. Adj Úristen nékünk szent lelket! Kedves testvéreim, Istennek azon igéjét, aminek alapján most a gyülekezet előtt az ő üzenetét hirdetni kívánom. Az előbb elolvasott ige szakaszból vesszük, a Márk evangélium 6. fejezetéből, a 37. versből, és összesen ez a rövid mondat, Jézusi mondat, ti adjatok nekik enni. Eddig az ige. ...1956 után Romániában szintén nagyon féltek attól, hogy átterjednek oda a forradalomnak az erői, lángjai, üzenete, ereje, és ott is felzúdulást és felfordulást okoz. Ekkor összeszedték azokat az embereket, akik leginkább, hogy ma mondanánk, véleményvezérek voltak, köztük körülbelül 100 református lelkészt, püspököt és vezető értelmiségit, és több helyre, többek között a Duna-deltába is deportálták őket. Iszonyatos nyomorba, borzasztó elnyomás alá, különleges nélkülözések közé, az éhítség folyamatos állapotába. Csia Kálmán is, a legendás erdélyi püspök is közöttük volt. És amikor az éhínség már tényleg a tetőfokára hágott, amikor teljesen egyengültek az emberek, és többen már az éhhalál közvetlen közelében voltak, akkor az a gondolat fogant meg bennük, hogy annak az egy szelet kenyérnek, amely a napi adag volt, ha egy részét összeadják, és odaadják a legnagyobb bajban lévőnek, akkor megmenthetik az életét. 36-an voltak ebben a tábor körletben, és az elhatározást tett követte, és valóban a rendkívül kicsi fejadagból is egy falatnyit letörtek és összeadták. Ez az összeadott mennyiség több volt, mint a fejadag maga. Az eredménye pedig az volt, hogy mind a 36-an hazajöttek, miközben mások pedig hullottak valóban, mint a legyek. Ez a mai ige egy modern kori hitvalló megvalósulása, ez a mai igének egy ilyen hitvalló megvalósulása, ami akkor ott történt a Duna deltában. És hát az arról beszélt, hogy Istent kérve el lehet jutni a megoldáshoz, de el lehet jutni az éhínség megszüntetéséig, és el lehet jutni az élethez. Benne bízva meg lehet menekülni. Ebben a történetben, sem a Bibliaiban, sem pedig az Erdélyben nincsen semmifajta kegyeskedés. Ez maga a kegyetlen emberi élet és a kegyelmes Istennek a találkozása. Igazi 5000 ember megvendégelése történet a mai korból. Csia Kálmánt 1989-ben az Erdélyi Egyházkerület püspökévé választották, óriási többséggel, hatalmas bizalmat kapva. A beiktatási prédikációjának a textusa az 5000 ember megvendégelése volt. Ebben a prédikációban egy szót sem ejtett a Duna-deltáról. Nem mesélt hősiességről, nem beszélt a saját remek ötletéről, nem beszélt ezekről az emberi kérdésekről, hanem az igét hirdette. Ez a napi ige, pontosabban tegnapi ige, ez a tegnapi igénk volt, azért is egy mai ige, mert sokfajta módon a mai éhes emberekről szól. Hiszen ma is éhe van a szónak, éhe van a szépnek, éhe van sok-sok mindennek, amelyet a sajátos életünk sajátos éhségében érzünk. És éhe sok minden nek, ami hajt bennünket, csak az a kérdés, hogy hova hajt? Kihez hajt? Hát erről szól ez a mai tanítás. Egy nagyon szép történet, amelyet persze a gyerektanítások óta rengetegszer ismételünk meg, és mégis fontos, hogy újra és újra elővegyük. A történet bevezetőjéből azt tudjuk meg, hogy Jézus pontosan az ellenkezőjére számított, mint ami történt. Ő szeretett volna csendben lenni, szeretett volna elvonulni, ezt is mondja a tanítványainak. Az egész napi, a több hetes kavalkád utána, az őt követő tömegeket elkerülve szeretne elmenni, szeretne csendben lenni. Szeretne az atyával lenni, szeretne nála erősödni, nála feltöltekezni, ráfigyelni, vele beszélgetni. És ez már is egy nagyon fontos üzenet. A zajszennyezés korában fontos már ez is. Istent nem lehet csak úgy hallgatni. Ő, hogy erről az Ádám körben is most beszéltünk, őt nem lehet úgy hallgatni, mint ahogyan háttérrádiózunk. Ő nem aláfestő üzenet. Ő nem hangulat, mert mindezekre van sokkal jobb is. Hanem ő a kegyelem valósága. Ővele csak találkozni érdemes, abból épülni érdemes. És hogyha, ez is egy fontos bevezető üzenet ennek a történetnek, hogyha Jézus számára ennyire fontos volt az atyával való közvetlen közösség, akkor mennyivel inkább rászorulunk mi magunk is erre? Mennyire inkább kellene nekünk is erre törekednünk? De hát az a helyzet, hogy a tömeg csak jön. Mikor megtudják, hogy Jézus arra jár, pedig átment a tavon, átment a tengeren, ahogy mondja az írás, amint meghallják, hogy ott van, rögtön mennek utána, és nem kevesen, mint ahogy halljuk a történetből. Megtudják, hol van, és tömegekben érkeznek, tolonganak. És Jézus nem zavarja el őket, sőt, Lukásnál azt olvassuk, hogy örömmel fogadta őket. Egész napi tanítás, egész napi lelki gondozás, egész napi gyógyítás követően is. Mert, és valószínűleg ezért, mert tudja, hogy akik, amikor hozzáérkeznek, azok egyrészt az igazi, legmélyebb emberi szükségleteikkel, szenvedéseikkel, hiányaikkal érkeznek, másrészt, hogy amikor hozzájönnek, akkor igazából Istenhez vonzódnak. Isten vonzásban vannak. Ez a tömeg Isten vonzásban van. Nekik jönniük kell. Ez igazából nem egy szabadon választott feladat, hanem nekik jönniük kell. Jézus tehát tudja, hogy amikor ők jönnek, az a sokaság jön, akkor valójában őket már az Atya küldi. Nem csak arra jártak, nem csak arra vetődtek, hanem kifejezetten oda jöttek. Nem sétálnak, hanem elemi kívánságaikkal és hiányaikkal jelennek ott meg. Azok hajtják őket. És akit az Atya küldött, azt ugye ő semmiképpen el nem veti, és el nem küldi sem akkor, sem ma. De akkor is először tanított. Először az ige. Ő jól tartotta a tömeget, a sokaságot igével, aztán pedig kenyérrel. De ez a sorrend. Először az ige, és aztán a kenyér. Sokszor nálunk ez meglehetősen fordítva van. Mind a négy evangélista beszámol erről a nagyon kedves történetről. Mind a négy nagyon fontosnak tartott, hogy beszerkessze a saját evangéliumába, de mégis mindegyik külön-külön részletet emel ki, hangsúlyoz. Azt olvastuk ugye, hogy 5000-en voltak, de csak a férfiak. Márknál így van a szövegben. Csak a férfiak 5000-en. Hát azt a számot legalább kétszer meg kellene szorozni, hiszen ott voltak az asszonyok, biztos ott is az asszonyok talán többen is voltak, és a gyerekek is. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy ebben a templomban most 40 férfi van. Hát igen, meg aztán ennél jóval több asszony is. Ma már ugye az egyenlőség korában a teljes összeget kéne mondanunk, legalább 10 000 ember megvendégeléséről van tehát szó itt. Jókora kisváros lakossága jött ott össze. Persze lehet, és sokan mondják is, meg a Biblia magyarázók, tudósok, meg a szkeptikusok is kiemelik, hogy hát ezek biztos túlzó számok, lehet, hogy ugyanúgy elválnak a becslések erre vonatkozólag, mint manapság a tüntetéseken résztvevők számának megítélésében, meg az is lehet, hogy valakik azt mondják, hogy hát ezek ilyen számmisztikus, kabalisztikus elemek az evangéliumokban. Akárhogyan is volt, nagyon-nagyon sok ember volt együtt. És hogy mennyire sok, a nekünk is van személyes tapasztalatunk, mert amikor nemrégében az Ádám kör tartotta ugye itt a szeretett vendégséget, azon részvevő 50-60 embernek a megvendégelése is mennyi sok fáradtságot, gondosságot jelentett, mennyivel többet jelentett 10 000 emberé. De ami a lényeg, hogy ez a történet igazából egy párbeszéd. A hitetlenség és a hitre hívásnak a párbeszéde Jézus és a tanítványa között, nem a Jézus és a sokaság között, hanem Jézus és a tanítványa között. Egy olyan párbeszéd, amiben Jézus nem nagyon bőbeszédű, legalábbis nem úgy fogalmazzák az evangelisták, de annál hatalmasabban cselekszik. Nézzük meg, hogy milyennek a párbeszédnek melyek az elemei. Az első mondat, a tanítványok mit mondanak? Azt mondják, bocsásd el őket. Bocsásd el őket, most a nap végén már mindenki fáradt, alkonyodik, este lesz, nagyon egy jelentős mértékben lehűl az idő, nem is tudunk hol aludni, és nincsen mit tenni. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakra menve ennivalót vegyenek maguknál. Lukásnál még az is megjelenik, hogy megszállhassanak valahol, de hogy is tudna 10 000 ember a környező falvakban pusztaságtól körülvéve szállást találni. Először tehát ez egy megható gondolatnak tűnik. A tanítványok ilyen módon is gondoskodni gondolnak a sokadalomról. De vajon a tanítványok gondoskodása ez valójában? Lehet, hogy nagyon józan, nagyon realista megfontolás hajtja a gondolkodásokat. Hiszen alkonyodik, hiszen hideg lesz, nem lehet hol aludni. Valójában azonban kiderül, hiszen különben nem vitázna vele nagyon szeretetteljes és szelíd módon Jézus, hogy a tanítványok igazából szabadulni akarnak a problémától. Mert a tömeg probléma. Akár azért, hogy végre csend legyen már, hiszen ők is szeretnének együtt lenni a mesterrel, végre megpihenni testben és lélekben, hiszen nagy ez a tempó már nekik, amit Jézus körül kialakult, hiszen ezrek, 10 000 tolonganak körülötte. De lehet, hogy azért is, hogy csak ők legyenek már végre együtt a mesterrel, mondhatnánk úgy mai pestiesen szólva, hogy szeretnék lenyúlni a mestert. Kicsit kisajátítani maguknak. De a probléma gyökere az, hogy nem számolnak ebben a pillanatban magával a mesterrel, akivel együtt akarnak lenni. Elképzelik a tanítványok, hogy tényleg Jézus azt szeretné, hogy alkonyatkor, több napi járás földre akár, visszaküldi az embereket a bizonytalanságba és a éhségérzet közepette. Nem Jézus fejével gondolkodnak, mintha ő ott se lenne. A saját kezükbe akarják venni a dolgokat, a dolgok intézését, és nem kérdezik meg őt. Jézust, akit egyébként mindenki más megkérdez, a koldus, a leprás, a házasságtörő asszony, és sorolhatnánk mindenfajta népeket. De éppen a tanítványok nem. Nem érdekli őket, hogy ő mit gondol. Valóban, vajon azt képzeli Jézus is, hogy most éhezve kellene elmenniük ennek a sok-sok embernek? Oldja meg mindenki a maga problémáját, talán ez az üzenet van a tanítványok szavaiban, ez a deviza ott és akkor, és milyen modern, és milyen mai ez a gondolkodás is, azt hiszem, hogy úgy szoktuk nevezni, sokat halljuk mostanában, ez az öngondoskodásnak az alapelve. Mindenki gondoskodjon magáról, és ha nem hozott tarisznyában magával kenyeret és halat, hát akkor ilyen fog maradni. Lehet így is gondolkodni. Nagyon realista az evangélium ebben az értelemben, de lehet úgy is, hogy foglaljatok helyet, mi vacsorát készítünk, közösen Isten áldását vesszük, jó étvágyat. Tanítványok tehát tanácsot adnak, Jézus meg kenyeret. Ők ötletekkel állnak elő, Jézus pedig közösséggel és gondoskodással. Nem ön, hanem közgondoskodással. Fontos tanítás ez, kedves testvérek, adott esetben nem tanácsokat kell adni, hanem ételt kell készíteni. Ha szeretted bajban van, ha esetleg kórházba kerül, akkor nem ész kell osztani, hanem adott esetben ennivalót. Ez ilyen egyszerű. A tanácsokból ugyanis nem lehet jól lakni. Egyszer meglátogattam még jó régen, Svájcban egy nagyon kegyes csoporthoz tartozó terápiás intézetet, drogfüggőkkel foglalkoztak, és ez a nagyon erősen keresztény orientációjú, hát kicsit kommuna jellegű közösségnek a vezetője, kicsit gurúja, egy idős asszony azt kérdezte, hogy mit teszünk a drogfüggőkkel, és akkor elmondtuk, hogy mit teszünk, hogy szociális szolgáltatásokat nyújtunk, de mellette természetesen a szabadulás igéjét hirdetjük. Ő azt mondta, hogy nem lehet, csak a szabadulás igéjét. Tehát mondjuk, hát télen lefagy a lábuk, ha nincsen cipő. Nem érdekes, addig, amíg meg nem vallják a bűneiket, addig nem kaphatnak cipőt, mondta ennek az intézetnek a vezetője. Ennél sokkal kegyelmesebb urunk van, aki nem feltételeket szab, hanem lehetőségeket nyújt. Nekünk olyan megváltónk van, aki azt adja, amire szükségünk van, és valóban most, amikor az úrvacsorára készülünk, akkor nekünk is szól ez a kérdés, hogy hozzámegyünk-e, valóban tőle kérdezünk-e, őt szólítjuk-e meg, vagy pedig megyünk a saját fejünk után tovább is. Nála rakodunk-e le terheket, vagy másként, más szempontból pedig látszólag élünk, látszólag segítünk, de valójában szabadulni szeretnénk-e a gondoktól. Tehát mindezekre a kérdésekre majd az úrvacsora alatt, abban a csendben, az éneklésben és a kegyelmi jelek magunkhoz vételében tudunk majd válaszolni. Jézus válasza teljesen egyértelmű. Ti adjatok nekik enni. Hát ez egy képtelenség, ez nem reális dolog. Hiszen Jézus körül csak azon a napon is mennyi irreális dolog történt. Kedves tanítványok, hát nem látjátok, hogy csodák sora szegélyezi ezt az üsttörténeti utat? De ők még most sem tanulnak, mert hogy ők csak a láthatókra néznek, a megszámolhatóra. De azért fordulhatunk felé, Jézus felé, mert a kegyelem nem mennyiségi kérdés. Ha mennyiségi kérdés lenne a kegyelem, akkor én is csak egy lennék a 7 milliárd ember közül. Tehát egy 7 milliárdot kegyelem illetne engem is, meg téged is, kedves testvérem. De az ők akarata nélkül ugyanakkor azt halljuk, egy hajszál sem eshetik le a mi fejünkről. Ő nem kizárólagos megváltó ugyanakkor. Sokan azt szeretnék, hogy csak az enyém legyen, mint ahogy a tanítványok is ott ezen az estén. Ő nem kizárólagos megváltó, hanem személyes megváltó. Míg az első kizárja a másikat, a második közösségét tesz. Tehát nem mennyiségi kérdés a kegyelem, sőt, ami történik, az maga itt a kegyelem szaporítás. És Jézus pedagógiája a következő, ő nem megszidja a tanítványokat, nem leszidja őket, hanem rávezeti őket, hogy aki csak a láthatókra néz, annak nincsen a legtöbb kérdése megoldása. A tanítványoknak pedig nincs megoldásuk erre a helyzetre, Jézusnál azonban már elkészült a megoldás erre a helyzetre. Tehát a krisztusi pedagógia az, hogy ő nem szúrja le a tanítványokat, hanem elvezeti őket a felismerésre és a szolgálatra. A harmadik felvonás ennek a történetnek a párbeszéd harmadik eleme, amikor a tanítványok újra tamáskodnak. Jézus felszólítására újra tamáskodnak, ellenszegülnek, ellene fáradnak, ingerültek. Tanítványok úgy mondanánk talán, hogy hárítanak. Talán mi menjünk el és 100 dénárnyit, vagy 200 dénárnyi ennivalót vásárolunk, de hogyha vásárolnánk is, hát hogyan szállítjuk ide, és mikorra érnénk ide, és hol van ennyi ennivaló egyszer, amit meg tudnánk vásárolni. És képzeljük el, mennyi munka jár ezzel. 10 000 ember kiszolgálása. Ez az első reakció, meg a második is. Hárítás, visszautasítás. Aztán most jönnek az érvek, matematika, számolás. Ez egy lehetetlen feladat, Uram, hiszen hogyan is oldhatnánk ezt meg? És így gondolkodik a világ, ezért vannak a nagy igazságtalanságok, miközben az Isten teremtése tökéletes. Mindannyiunknak elégséges kell, hogy legyen, és lehet. Bőséggel elégséges az élelmezés, és az kár az energia szükséglet szempontjából is mindenkinek. És mégis éhhalál, mégis alultápláltság, mégis energiahigány. Ennek az oka felelőtlen és önző elosztás, amelyik egyik oldalon pazarlást hoz létre, a másik oldalon pedig éhínséget okoz. Tízezer ember előtt a tanítványok Jézus körül ott sündörögnek, ott vannak, élvezik a pódiumot, úgy kell elképzelni, mint egy hegyoldalt, ahol ők valahol fönt lehetnek, jól látható módon, és a többiek pedig nézik őket. Jól esik nekik ez a fajta reflektorfény, még az alkonyatban is. De tehetetlenek. Már ők is tudják, hogy nem azt tanulták, hogy elbocsássák a szükséget szenvedőket, hogy elfeledkezzenek a szenvedőkről és magáról a szenvedésről, de a megoldást nem találják. Tehetetlenek, eszköztelenek, még nem tudják elengedni a kormányt, de már nem urai a helyzetnek. És ebből az következik, hogy igazából az éri át igazán Isten kegyelmét, aki a szíve mélyén érzi át, hogy ő önmagában tehetetlen, hogy ő Krisztus nélkül semmi. Jézus újabb válasza következik. Egy nagyon egyszerű, egy nagyon emberi válasz, ültessétek le őket. Egyébként csoportokba, 50-es és 100-as csoportokba, tehát közösségekbe, átlátható csoportokba, hogy tudjanak egymással beszélgetni. Hogy ne csak egyenek, ne csak táplálkozzanak, hanem beszélgetni és közösségbe kerülni is tudjanak. Ez is jézusi pedagógia. És megint az első a hálaadás, az Istenhez fordulás, az ige. Hálát ad, megtöri, majd szétosztja. Mi kell elképzelni ezt, hogy ezeket az árpa kenyereket, amelyek nagyobbak lehettek, mint a mi megszokott veknieink, ezeket törte meg, törte tovább, és utána adogatta oda a tanítványoknak, akik vitték folyamatosan a csoportokhoz. Szóval először az ige, a hálaadás, és utána pedig a szolgálat. A tanítványok valószínűleg ugyanolyan éhesek lehettek, mint a többiek, és mégis először a szolgálat jött. És ezáltal a éhséget megelégítő szolgálat által ők maguk is megelégítetnek. És a mi szolgálataink által mi magunk is megelégítethetünk. Ez az indulat, ez a lelkület legyen bennünk, mint volt akkor Jézus Krisztusban, de ez a lelkület van-e bennünk? Komoly kérdések ezek úrvacsora osztás előtt. Azzal kezdődött a párbeszéd, hogy segítsenek magukon, akik hiány szenvednek. Jézus azt mondja, segítsetek rajtuk ti. Az újabb válasz az, ez lehetetlen. Ezt nem tudjuk megoldani. Jézus újabb válasza, Istennél minden lehetséges. És ez egyben a befejezés, ez a történet kimenetele, mert ez a kegyelem története, ez a megelégítetésnek a története. Persze nem tudunk sok mindent, ami ebben a történetben még benne szerepelhetne, ami nem fért bele a szerkesztői akaratba, ami homályban maradt. Például az, hogy mi volt a reakció. Az emberek boldogok voltak, egyáltalán tudtak-e arról, hogy hogyan történt ez az egész, hogy egyszerűen csak magától értetődőnek vették, hogy kapnak ennivaló. Mint ahogyan az elveszett bárány sem tudja, hogy őt megmentették, ugyanúgy vajon ők tudhatták-e, hogy milyen csodálatos módon tápláltatnak. Lehet, hogy sokan morgolódtak. Lehet, hogy voltak ott is gurmanok, akik azt mondták, hogy még valami salátaleveleket is szeretnének hozzá, vagy valami öntetet. Hát lehet, hogy ilyenek is voltak, akik finnyásak voltak, akik leszóltak, mert mindig leszólnak mindent. De vajon volt-e hálaadás a tömeg szívében? Ezt mind nem tudjuk, mert nem is alapvetően ez a kérdés, hanem az, hogy Isten kegyelmesen hozzánk fordul. Ez a történet a teremtésről szól, a kegyelmi teremtésről. És arról, hogy az mindig velünk van összefüggésben, Isten velünk akar összefüggésben lenni. És Jézus ebben a történetben maga a megoldás. Ebben a történetben is jön a megoldás. Mindenfajta erőlködés, mindenfajta varázslat nélkül. A lehetőséget a lehetetlen helyzetben is ő adja meg. És éli azt, amit máshol mond, hogy nem csak a legkisebbeknek, de a 10 000 embernek is igaz, éheztem, és ennem adtatok. Tanítványok meg oly minden sokat megpróbálkoztak, kifogásokat találni, hárításokat. Nem lenne egyszerűbb, ha rögtön őhozzá fordulnánk? Aki mindig mellettünk van, megkérdezni tőle, hogy mi a javaslatod, Uram? Mit tegyek ebben a helyzetben, amelyben én magam tehetetlennek és eszköztelennek érezzük magunkat? Hát bizony, akkor elégítetünk meg mi magunk is, ha hozzáfordulunk, hogyha felfedezzük magunkban, hogy ő a megoldás minden kérdésre, amelyik éget bennünket, amelyik hiányt okoz, amelyik szenvedést teremt. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 436. dicséretünket. Jól mondom, Tamás? 436. dicséretünket énekeljük. Szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sakramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott levele 11. fejezetének 26. versek kezdődő részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elálultatott, vette a kenyeret, és hálátadva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porrat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és iszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, most pedig imádságban valljuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, most se tehetünk más, mint hogy eléd jöjjünk. Hozzád emeljük lelkünket, és eléd hozzuk terheinket. Mert valóban igaz és méltó, hogy ide jöjjünk mindazokkal, a nehézségekkel, amelyek kötöznek bennünket, mindazokkal a terhekkel, amelyeket már cipelni sem tudunk, amelyek hátráltatnak és amelyek közöttünk állnak. Nincs más lehetőségünk, mint hogy hozzád jöjjünk és téged kérjünk. Téged kérjünk a megváltás munkájáért, hogy te lépjél oda hozzánk, és tisztítsd meg lelkünket, szívünket, hogy hozzád juthassunk, tőle tanulhassunk, és hogy az életünket te vezethess tovább. Most is így jövünk, magunkat megüresítve, elédbe állva, és téged kérve. És éppen ezért most közösen mondjuk el bűnvalló imádságunkat is. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves testvérek, bűnbánattartásunk és hitvallástételünket követően a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Ámen. Most pedig, kedves testvérek, járuljunk az szent jegyek vételéhez, az úri asztalhoz a megszokott sorrend szerint. világvilágosságát. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Nekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Hajtsuk meg fejünket és lelkünket, és imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük a velünk közölt kegyelmi ajándékokat. Jó abban bízni és hinni, hogy te ma is olyan hatalmas vagy, mint akkor, hogy a puszta helyeken és a lepusztult életeinkben is te vagy a megoldás, hogy ma is megszánod mindazokat, akik bármiféle értelemben is éheznek, és bármifajta dolgoktól szenvednek. És köszönjük, hogy ismersz bennünket. Ma is ismered mostani szükségeinket és hiányainkat, de gőgünket is, a veled szembeni kételyeket és fenntartásokat. Kérjük most tőled, hogy ebben az úrvacsorában közölt kegyelmi ajándékaiddal ne éljünk vissza, hogy járhassuk a te utadat, hogy te vezess abban mindig bennünket, erősítsél, jövőt biztosíts számunkra a te üdvösségedben. Azt kérjük, hogy minden napjainkban te légy a mi vezérünk. Urunk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Mi azért így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ugye 16 órakor lesz a mai napon, tehát egy órával korábban az ifjúsági óra, 17 órakor pedig a konfirmáltatnak kis ifi. Hétfői napon gyülekezeti foci a BNT pályán, kedden baba-mama kör, illetve 18 órakor biblióra, utána pedig presbiteri ülés. A szokott rend szerint. Szerdán biblióra, 10 órakor, csütörtökön 8 órakor biblióra, női biblióra 17:30. Konfirmandus kezdőcsoport pénteken 4 órakor, Ézsaiás ifi 6 órakor. És szombaton a hittanos családi nap következik, amire vonatkozóan azt hiszem részletesebb hirdetés is fog majd következni. 6 órakor Dániel ifi, és 6 órakor lesz a vespere ugyanezen a napon? Igen, szombati napon, tehát vesperára is hívunk minden érdeklődőt, és hát természetesen következő vasárnap 10 órakor megint Isten tisztelet. Hirdetjük, hogy utolsó útjára kísértük ki Vérbékási János Mátyást életének 95. esztendejében. Ravatala felett az evangéliumot a Sámuel első könyvének másik részéből, 6. vers alapján hirdettük: az Úr öl és az Úr elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr adjon vigasztalást a gyászolók szomorúságára. És akkor kérem Gondnok Urat, hogy a további hirdetéseket mondja.
Kedves testvérek, először is szeretném köszönteni az édesanyákat presbitérium nevében, és a jó néhány dolgunk van, úgyhogy akinek esetleg az édesanyák közül szokott lenni jegyzetfüzete, akkor érdemes följegyezni, vagy akinél esetleg megvan a hírlevél, vagy a hírlevélből még kap egy-két példányt, akkor abban bejegyezni, és azokat az időpontokat vegyék figyelembe. Tehát holnap már a gyülekezeti foci új helyszínen lesz, mint már volt is egyszer-kétszer, tehát a BMTE Promontor utcai műfőes pályája. Tehát a zsoltáros istentisztelet, a vespera, az nem múlt vasárnap volt, vagy múlt szombaton, hanem most szombaton lesz. Május 9-én, tehát jövő szombaton lesz hittanos családi nap. Becker Norbertnél és Kaptót Ivánál lehet még, aki eddig ezt nem tette meg. És természetesen nem csak azok vannak meghívva, akiknek a gyermekük hittanra jár, hanem bárki, aki szeretne egy ilyen közösségi alkalmon részt venni. Május 16-án, tehát két hét múlva szombaton egy rendes gépkocsi beállót szeretnénk létrehozni, hogy ne legyen olyan hepehupás, meg sáros ez a rész, illetve hát az udvart azt folyamatosan karban kell tartani, mert nagyon nőnek a füvek, meg mindenféle növények. Tehát elsősorban a jókondiba levő, vagy kevésbé jókondiba levő férfiakat várjuk, akinek nem olyan jó a kondija, itt egy jó alkalom, hogy erősödjön. A hölgyek is viszont segíthetnek az udvari munkákban, és Szalontai Károly testvérünknél lehet erre jelentkezni. A budafoki esték következő alkalma május 26-án 6 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Vendégünk Németh Pál lelkész lesz, akit már többször is fogadhatunk. Egy nagyon jó előadó. Egyebek között ő a tudomásunk szerint az egyetlen református lelkész, aki a szíriai iszlám egyetemen, damaszkuszi iszlám egyetemen végzett, úgyhogy a lelkészi munkája mellett arabot is tanít. Köszönöm szépen azoknak a részvételét, akik eljöttek a múltkori budafoki estékre. A múlt héten én azt hiszem, hogy senki se bánta meg Pap Vilmos testvérünknek a szolgálatát, egy nagyon érdekes, sokszínű előadást hallhattunk. A könyveiből még ott hátul az iratterjesztésben van egy-két példány, hogy Gyöngyi meg tudja mutatni. Szintén előre jelezzük, hogy június 6-án lesz egy egész napos gyülekezeti kirándulás Bakonynánára. Jelentkezni Pap Tamásnál lehet, Tamás is ott van hátul az iratterjesztésnél. Ne felejtsük el, hogy május 15-ig meg kell csinálni az adóbevallást, és abban 1%-ot a közegyháznak, illetve a gyülekezeti alapítványnak ajánljunk föl. Fölhívnám a figyelmet továbbra is a gyülekezeti naptára és a bibliaolvasó kalauzra. Egy kicsit odébb van, de azért a nyarat már tervezni kell, tehát a gyülekezeti gyerektábor június 29 és július 4-e között lesz Balatonfenyvesen, tehát jelentkezni Violánál, illetve Tamásnál, illetve feleségemnél lehet 5000 forint előleg befizetésével, tehát kérjük, hogy ezt tegyék meg a testvérek, hogy tudjuk tervezni a költségvetést. Továbbra is gyűjtjük a komlói fogyatékos embereknek a kimosott ágyneműt, illetve az 1 és 2 forintosokat, akinek még van. És ugye most is egy ilyen rendkívüli alkalom van, hogy éppen nincs itt elkészünk, mert elment a tavaly konfirmált ifjakkal egy kirándulásra, és ezt az alkalmat akkor felhasználnám arra, hogy ismét hirdessem, hogy az ő 60. születésnapja július 22-én lesz, amit június 13-án fogunk megünnepelni, mint a gyülekezeti kis csoportok találkozója keretébe. És hát a 6-os Katinál lehet azoknak a támogatást oda adni, akik úgy gondolják, hogy hozzá szeretnének járulni ehhez a meglepetéshez. Nagyobb meglepetést szeretnénk erre az alkalomra, hiszen azt hiszem, hogy igen sokat kaptunk tőle, és ebből egy picit talán visszaadhatunk. Köszönöm szépen!
Végezetül pedig énekeljük a 356. dicséretünket, 356. dicséretünket, felvirradt áldott szép napunk. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.